Nagy Kálmán nyugalmazott huszártisztet, most arról kérdezem, hogy milyen emlékezetes életben maradási epizódjai voltak a második világháború során oroszországi bevetésben.
Csodálatos módon több alkalommal is tapasztaltam azt, hogyha Isten segítsége nincs, akkor én nekem már végem lett volna, meghaltam volna, hősi halált haltam volna. Az egyik ilyen eset volt, amikor 1941. augusztus 15-én 7 és 8 óra között a Bug folyó és az Ingul folyó közötti területen, ahol a Nikolajevi csata volt, a mi ezredünk a legvégén volt a nagy hosszú menetoszlopnak, hát 5-6 ezer lovas állt egy menetoszlopban, egy hatalmas, óriási, több száz holdas tarlón. Két nap óta már se vizet nem kaptunk, se pihenünk se volt, csak kb. 160 kilométert lovagoltunk. Utána hát elég fáradtak voltunk, és ott a frissen lekaszált búza táblán, a tarlón, hát nehéz volt leülni, például ott ültünk, vártunk órákon keresztül, mielőtt harcok folytak, csak én oldalt látom 50 méterre, tőlem van egy szalma kupac, oda elgyalogoltam, elmentem oda, leültem. Ahogy leülök, motorzugás hallok, fölnézek a fejem föl, és látom, pont a fejem fölött egy repülő. Na, mondom, azok ott a magamban, ha ez most bombát dob le, pont a fejemre esik. Még ki sem gondoltam, már süvített lefelé a bomba, mert úgy látszik, tényleg bombázni akart, de nem a oszlopot bombázta, hanem engem. Az úrgyilölő örönde, hogy kommunista voltak. Mondták a tisztjáim, aztán tréfával utána. Éppen ezt elvágódtam, fedeztem magamot, jött a második, és ahogy közeledett, hogy a repülő bomba, jött a harmadik, már még nagyobbat robbant. És ha jön a negyedik, nem mondom, Istenem, vége, úgy gondoltam a családomra, de pillanatot végigment, és nem robbant, hanem befúrodott a földbe a bomba, a negyedik bomba. Hát van egy csodálatos dolog. Szaladtak oda a tisztek, meg a szolgálatvezetőm, és a füstbe csak felálltam, és nem volt semmi baj, leráztam magamról a homokot, persze borzasztó boldog voltak, én magam is csodálkoztam, és aztán hát ment tovább az élet. Mikor hazakerültem aztán novemberben, akkor elmeséltem a családomnak, és a feleségem azt mondja, mondd, mikor volt ez? Mondom, augusztus 15-én. A Szűzmárja ünnepi, mondom, azon. Persze, mikor, hány órakor? 7 és 8 között. Azt mondja, komolyan, Nagyváradon történt, ott volt akkor a lakásunk, az ezred ott volt beszállásolva. Azt mondja, reggel 7 és 8 között a Szent László templomba, itt a főtéren voltam, mi Szent Misén, és a Szűzmárja szobrát imádkoztam, érted? 7 és 8 között. Tehát itt egy olyan érdekes imádhallgatással összekapcsolt isteni segítség volt, a Szűz Mária segítsége. Ezt én így érzem, és boldogan gondolok, és mindig hálásan imádkozom a Szűz Mária szobra képe előtt, amit én magam festettem itt.
A másik epizód, amiről szeretném Nagy Kálmánt kérdezni, ez is egy túlélési epizód, de ennek sajnos vannak gonoszabb felhangjai is. Ez már védelemben volt, ugye?
Igen, védelemben volt, még például a visszavonulás közben, egy utóvét harc volt tulajdonképpen, mikor a 20. gyalog hadosztály, 20. feldelt osztály, 20. századát vezettem, mint századparancsnok, és már akkor három kisebb harcba vettünk részt, ilyen elhárító, sikeres elhárító harcokba, és akkor már vonultunk be a három csata után, Stanislav felé, mikor a város szélébe kaptuk a parancsot visszafordulni, vissza kellett még 15 kilométer vagy 20-at menetelni, oldalt egy Olsztenica nevezeti falu mellett védőállásba kellett bemenni, ahol németeket váltottunk, vagy német zászlóját váltottunk föl. Ez a falu a dombnak a tetején volt, onnan lejtett a terep lefelé, a Nyeszter folyó felé, és jobbra, két oldalt jobbra-balra erdő volt, középen egy 800 méter széles sáv. Hát ott védelmesen berendezkedtünk, túlságosan nem tudtunk berendezkedni, mert a németek csak egy olyan térdigérő kis árkot ástak, vagy ásadtak. Hát elhelyezkedtünk középen a géppuskák a gránátvetővel, és vártuk az ellenséget. Előre küldtem egy szakaszt, előre tolt állásba. Hajnalban megindultak az oroszok, még csodálatos módon egysoros vonalba egymás mellett, vál mellett, és én 14 ilyen vonalat számoltam meg, tehát egy 10-szeres túlerő jött legalább velünk, vagy 14-szeres, és magyar egyenruhában jöttek, én csodálkoztam, hogy mi van, hogy lehet így harcolni 1944-ben még, hát ez lehetetlen, azt gondoltam, az első világháború is lehetett volna ilyesmi. Hogy a zsenébe? Hát akkor nem gondolkoztam rajta, utána gondoltam rá, hogy a második hadseregnek a Donni raktáraiból felszerelték a ukránokat, és magyarázatot is találtam arra, hogy így jöttek harcba. Azt itt át a Kárpátokon nevezett regényben leírja egy orosz tábornok, hogy így kell bevetni az ukránokat, mert különben megszöknek ezek 5 évig német, vagy 4 évig német megszállás alatt voltak, el vannak ezek bolondítva, ha az erdőbe megyünk, akkor megszöknek. És a magyar egyenruhába jöttek, és hátulról lőni kell őket, ha nem jönnek előre. Ezért volt, hogy így jöttek előre. Lóra szállítottam az egész szádot, csak én maradtam ott a krátvetővel, az még tüzelt az erdő szélére, közben odaértek az oroszok, és én magam úgy az oroszok közt szaladtam vissza, a magyar egyenruhába volt a szerencsém, és elbuktam egy ilyen valami akadályon, és mellettem az ásosom, aki ott volt egyenruhába, mellém feküdt, és mellettem el volt egész orosz hadosztály, és azt hitt talán, hogy halott vagyok, mert mozdulatlan voltam, fölkeltem, és csodálatosképpen széjjel néztem, se az ásos énemes nem sebesültünk meg, és most már mehetünk gyalog a század után, mint 50-60 méterre egy gödör volt, és ott 2 lovam legelt, ahogy hogy kerültek oda, hogy maradtak ott, azt nem tudom, de minden fölültünk a lóra, és utánértük a századot. Tehát itt is volt egy tulajdonképpen érdekes dolog. Ez, hogy az orosz így harcolt, az mutatja, hogy például 44 októberében, mikor a Újkécskénél az oroszokat egy Nagy Dániel százada bele rohammal visszaverte a lovasrohammal a vízbe, az árokba, a túlsadalók, akik át tudott mászni a Tiszán, azok az oroszok lőtték agyon. Nem lehetett visszavonni, így harcoltak, hogy ilyen, ennyire nem törődött az emberrel, ezért olyan óriási tömegeik voltak, hogy nem érdekelte őket az ember.
Ugorjunk megint egyet a történelemben, egészen 1956-ig a forradalom végső napjaig, amikor megint egy ló nélküli, de huszár fegyverténnyre került sor.
Igen. Köszönöm ezt a kedves megjegyzést. 1956. november 4-én, ha Jóisten úgy akarta, hogy a Magyarország hercegprímását és a legkiválóbb magyar politikust, aki abban az időszakban a magyarság érdekét a Szovjetunióval szemben egyedül szinte képviselte, ennek az életé megmentésében részes lehettem. Történetesen a november 4-i orosz támadáson felháborodva az előző tárgyalások után meg akartam menni a Honvédelmi Minisztériumba, hogy mint katona segítsek az oroszok elleni védelemben. Mire odaértem, elkéstem be, ott akkor mentek előttem be az orosz bakák szuronszegezve, és hazafelé mentem, a Kossuth híd felé, amely akkor a parlament és a Batthyány tér között volt, akkor megláttam a parlamentnek a déli kapujában egy idős embert, egy fekete ruhában, és tájékozatlanul nézegetett körös-körül valamit keresett. Megismertem, hogy hercegprímás úr volt, hát oda siettem hozzá, és mondtam neki, hogy tájékozva legyen a dolgok felé, mondom, a hercegprímás úr, az oroszok most mentek be a Honvédelmi Minisztériumban, valószínűleg a szervezett védelemnek vége van. Ezt megköszönte, és visszament a parlamentbe. Én ment, folytattam tovább utam ott a hidon, híd közepe táján látom, óriási nagy dübörgése, berregéssel a Margitit felül, a szovjet harckocsik vonulnak föl, és szembe állnak föl a parlamenttel szemben. Most azt gondoltam magamban, hogy én szóltam a hercegprímás úrnak, talán nem ment volna vissza, ha nem szólok. Ha ott marad, akkor biztos, hogy az oroszok kezébe elpusztul, vége lesz, meg kell menteni. Valamiképp visszafordultam, és mire a hídnek a hídfejezéhez értem, ott állt már egy szovjet páncélgépkocsi velem szembe, rám szegezve a géppuskáját, és még láttam a szemét is az orosznak, de nem törődtem vele, nekem feladatom volt, és befordultam a híd előtt, és mentem a parlamentbe, és ott kérdeztem a Mince hercegprímás úr merre van? Pontosan a Zrínyi Akadémiának a hallgatói voltak a őrség aznap. Hát mondtam, arra, és végül az északi részén megtaláltam, végigmentem a parlamenten, most sose jártam a parlament, de akkor jutottam pontosan. Az északi részén, az első emeleti folyosón egy asztal mellett ült Turcsány Egonnal, a titkárával, és ott hangtan ültek, imádkoztak, beszélgettek, szóval várták a sorsuk beteljesedését. Ha nem megyek oda, akkor ők ott maradnak kész. Miután a Nagy Imre elment, azt mondták volna, itt van a ellenforradalom vezére, és hát ez nyilván, hogy végeztek volna vele. Oda mentem most oda, és mondtam neki, hogy Herceg Mihály, én voltam, aki az előbb figyelmeztettem, de most nagyobb baj van, itt az orosz támadás bármilyen pillanat megindulhat, a hercegprímás veszélyben van, és mondtam, hogy még a hercegprímás úrra szükségünk van, ezeket mondtam neki, ami elgondolkozott, és miután nézett, hogy a tanács, és akkor azt mondta, hogy tényleg igazából gondolta magába, hogy igazam van, és odafordult a Turcsány Egonhoz, hogy hova menjünk, és én azt mondtam neki, hogy az amerikai követségre eszembe jutott, és azt mondta a Turcsány Egonhoz, hogy menjünk, én is beszélek angolul. Elindultunk, a kapunál fölhajtottuk a fekete kabát alá a hosszú reverendát, és szembe körülbelül 50-80 méterre, ott állt szembe egymás mellett 2-3 méterre a harckosik, akkor szépen nekiindultunk. Ránk szegezve a kutya, akkor működtek a motorok, tehát tudtak volna lőni, vagy eltapostak volna, vagy előfogtak volna. Azonban ez volt az első csoda talán a Mindszent életében, mert hozzám se szóltak, mi nyugodtan keresztül mentünk ezen a támadásra felvarult szovjet harckosikon, akkor az amerikai követséghez mentünk, ahol besengetett a Turcsány, bemondta, hogy kardinál Mindszent itt van, rögtön félrehúzták az amerikai zászlót a kapu elől, mert az volt kitéve, hogy nyilván, hogy lássák az oroszok, hogy az amerikai hely, és a hercegprímás megköszönte nekünk, hogy oda elkísértük, és kezet fogtunk, és közben kiugrott egy amerikai fotoriporter, és filmre vett bennünket. Akkor a hercegprímás bement, és akkor sajnos szegény 15 évig ottan kínlódott, de élt. Úgyhogy jó Isten így akarta, és még én is élek jelenleg 95. évenben, és akkor pedig nem fogtak el rögtön engem, majd csak 2 év múlva tartozottak le. Hát akkor is egy veszélyes dolog volt, mert előzőleg a Pálinkás Palavicsinit azt felakasztották, pedig az parancsra, a miniszteri parancsra csinálta, hogy kihozta ők a fogságából.